Ha szeptember, akkor iskola. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Ári Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát. Köszönöm, hogy itt van.
Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
25 éve az oktatási jogok biztosa, és bele sem őszült. Ez fantasztikus.
Ja, nagyon kedves, köszönöm szépen. Egy kicsit megőszültem, de kétségtelenül nem annyira, mint talán kellett volna. Sokan azt mondják, hogy a közéletben eltöltött egyesztendő az 4-nek számít, úgyhogy lehet, hogy már 100 éve.
100 éves. Mi változott mondjuk az elmúlt 1-2-3 évben az iskolában? Mondjuk az alap- és középfokú oktatásról beszélünk, tehát mondjuk 20-21 éves korig bezárólag, mert a mai fiatalok akár 21 évesen is érettségizhetnek.
Az ügyeknek vagy a panaszoknak a jellege talán kevésbé változott, kevés olyan új trend van, ami teljesen más lenne, mondjuk a mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban, az új etikai, jogi, technológiai kihívások elé állított, de még nagyon az elején vagyunk ennek az útnak. Amit bizton állíthatok, hogy a pandémia hatásai nem múltak el.
Ez rossz hatásai.
Abszolút. De látni a gyerekeken, látni a felnőtteken ennek a hatását egészen különleges.
Azt mondja a gyerek a tanítónéninek a folyosón, magát kirúgatom. Ha megbuktat, magát kirúgatom. Tehát nem kitaláció, amit mondok. Mit mondjon ilyenkor a tanár?
Egyrészt a tanárnak nem szabad megijednie, ha jól végzi a munkáját. Bármennyire furcsa lehet a kívülálló számára, de a tanár, ha megérti, hogy neki egy nagyon fontos joga van, egyetlen egy, az pedig az értékelés. Ebben nem szólhat be se a főnöke, nem szólhat bele se a szülő, se a miniszter, se a miniszterelnök, se a kormány. Ezt kell tudni egyrészt érteni a tanárnak, másrészt azért azt is érdemes tudni, hogy a tanítás is, mint egy nagy társadalmi alrendszer, szabályok között működtethető csak értelmesen. Ha egyébként betartja a szakmai és a jogi szabályokat egy tanár, és a gyermek meg nem tanul, akkor nyugodtan megbuktathatja.
Hát oké, de ez az iskolai folyosón zajlik. Uh-huh. Körülötte 100 gyerek, akik így fölkapják a fejüket, hogy a nem tudom, Julis nénivel hogy beszéltek, uh-huh. És ez óhatatlanul azt jelenti, hogy az ő tekintélye, tehát valahogy reagálni kell. Hogy reagáljon?
Egyrészt azonnal reagálnia kell valamit.
De mit mondjon? Ön a tanár.
Igen.
Én azt mondom, mint gyerek, 8 éves, 10 éves, 12 éves, magát kirúgatom.
Ha szünetben vagy a folyosón történik, azt mondom neki, na figyelj ide, fiam, amikor vége van az óráknak, üljünk le. Veled valami nincs rendben. Gyere, beszéljünk. Holnap majd szólunk esetleg édesanyádnak, édesapádnak, beszéljünk hárman, négyen, hogy valami történik veled. Mert hogy eddig nem ilyen voltál, és most egyszer csak ilyenné váltál. Mi a baj veled? Mert hogy az iskola szabályai azok rám is, mint tanárra, meg rád is, mint gyermekre, meg az apádra is igazak. Valami történt. És akkor nézzük meg, hogy mi történt.
Még mindig gyerek vagyok. Igen? Na de most azt mondja, hogy nem vagyok normális. Hát feljelentem magát.
Kétségtelenül az egyik legnagyobb kihívás ma a tanárok számára az, hogy egyre fiatalabb gyerekeknél azt látjuk, hogy a szabálykövetés bőven van kívánni valót maga után. Történik valami, amit valószínűleg sokan kéne, hogy kutassanak és elénk tárjanak, hogy mi történik. Az óvodába ilyen gyerekek mennek be, akiket nem lehet bevonni a közös játékba, aminek mindig közös szabályai vannak. Bokárúgja az óvónőt, megüti a tanárt. Tehát látjuk ezeket a jelenségeket, de ezek mögött a jelenségek mögött mindig valami van.
Értem én, most már nem gyerek vagyok, hanem a műsorvezető. Értem én, hogy mindezek a jelek egy társadalmi szituációnak, egy kialakult társadalmi helyzetnek, folyamatnak a következményei. De én, mint tanár, alkalomattán, ha én tanár lennék, hogyan reagáljak rá? Bokán rúg a gyerek. Mit csináljak?
Azonnal el kell különíteni a gyereket. Megfogom a kezénél fogva, és azt mondom, gyere, most megyünk az igazgatói szobába.
Hát megfogta a gyerekem kezét, bánt, túl erősen
fogtam meg. Nem.
Ismeri.
Persze.
Jön az ügyvéd, följelent.
Nem. Mi sokat vizsgáltunk ilyen ügyet, és az, hogy a gyereket lefogja, amikor megrúgja a tanárt, az azért, bocsánat, az nem bántalmazása a gyermeknek, hanem ön és közveszélyes. Hát másokra is veszélyes, magára is veszélyes lehet, ezért el kell különíteni, ki kell húzni ebből a helyzetből.
12 éves, 80 kilós elhízott gyerek rúgja meg az 50 kilós tanárnak.
Az már egy másik dolog, akkor a tanár nem fogja meg a kezét, mert ennek nincs sok értelme, de ne maradjon egyedül, kérjen a tanártársaitól segítséget. Sosem maradjon ezekben a helyzetekben egyedül. Csak azt akarom önt is, meg a hallgatókat is megnyugtatni, hogy az oktatási ombudsmannál nem talál segítséget egy olyan gyerek, aki megüti a tanárát. De a jognál sem fog találni segítséget, nem fogja tudni elérni a célját, hogy kirugassa a tanárt, vagy nem tudom, elérje, hogy a tanárnak valami baja legyen, pusztán azért, mert ő agresszív. Nincs ilyen.
De... Mi lesz a diákkal? Bakárukta, megfenyegette, azt mondta, hogy kiszúrom a kerekét az autójának.
Azért nehéz hipotetikus helyzetekről beszélni, igen, mert sem ön, sem én nem tudjuk, hogy mi volt előtte, mi volt utána, mekkora ez a gyerek, hol van, melyik intézményben tanul.
Mond konkrét példát, az is jó.
Mondok konkrét példát természetesen. Van úgy, hogy a gyermek agresszív, van úgy, hogy a tanárát is bántja. Itt azonnal elindul az eljárás. A tanár, nem szabad elfelejteni, és meg kell ismételni, hogy közszolgálatot látó, közfeladatot ellátó személy különleges védelem illeti meg. Tehát a gyermek büntethető korú, akkor sokkal súlyosabb büntetésre számíthat, mint hogyha az utcán verekedik össze egy haverjával, vagy hogyha az apuka bántja. Tehát a tanárok védelme nagyon erős. És itt valamit azonnal tenni kell. De az agresszió az mindig olyan, hogy meg kell nézni, hogy honnan alakult ki, mi ennek a tápanyaga, mi történt körülötte, csak a gyermekkel van a baj. Elképzelhető, hogy a gyermeknek szakmai segítségre van szüksége. Akkor nem a tanár fogja megoldani a helyzetet, hanem az a szakember, aki az ő helyzetét fölméri, és megnézi, hogy mitől agresszív. Hihetetlenül nagy a skála, nagyon sok minden lehet az oka. Egyetlen egy dolgot nem szabad csinálni, legyinteni rá, vagy kizárólag erőszakkal válaszolni, mert akkor az nem megoldás, hanem eszkalálni fogja a bajt.
Egyébként, amiről most beszélgetünk, az jellemző?
Már nem annyira, tehát tudom, az, hogy a tanárok nem bántják a diákot, jóval kevesebbet, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt. A diákok egymás között sokat bántják egymást, nagyon.
Ez nőtt az agresszió?
Abszolút, ez a legmagasabb arány. És kétségtelenül megjelent az, amikor a diákok a tanárt bántják, de ez is elenyésző még mindig a fél magyarországnyi létszámhoz képest. De kétségtelenül a fizikai agresszió szintje mindig is alacsony volt, ezt mértük is mindig, a verbális agresszió viszont magas. Tehát szóval bántják egymást az érintettek, és ez oda-vissza igaz. Ebből van a legtöbb.
De ezt hogy lehet kezelni? Tehát, hogy mondjam, egy tanár, hogyha elveszíti a tekintélyét, akkor nem tud megállni az osztályban. Ha verbális agresszió éri, arra nagyon nehéz válaszolni. Igen. Tehát az az én alapvető problémám, hogy egy tanár hogyan reagáljon erre a dologra, hogyan tud ebből jól kijönni. És én nekem az az érzésem, hogy nagyon nehéz ebből jól kijönni.
Amiről most vitát folytatunk, az egy különleges pedagógiai kérdés. Én nem vagyok tanár, én jogász vagyok. Tehát én azt, hogy milyen módszert alkalmazzon egy tanár, sose merészelném átvenni, de azt viszont látom, hogy nem csak a kicsi közösségekben, nem csak tanárok és diákok között, hanem valószínűleg sokkal szélesebb rétegekben kellene erről beszélnünk. Azt mondják, hogy a gyerekek egymástól tanulnak csúnyán beszélni az iskolába. Hát azért nekem módon volt néhány anyukával együtt ülni az autóba, amíg ő vezette az autót és vitte az iskolába a gyermeket, ketten ültünk hátul, és a gyermek mindent megtanult, mire beértünk az iskolába. Minden mindenki ideges, egymás szidjuk, és a gyerekek a hihetetlen radarjukkal mindent levesznek, úgyhogy én anélkül, hogy pszichológus lennék, ezt azért merem mondani, hogy a gyerekek lerajzolják azt, amit mi csinálunk, és ugyanazt leképezik, ugyanúgy viselkednek, ahogy mi felnőttek viselkedünk.
Amiről eddig szó volt, az a tanár meg a diák közötti viszony. A tanár meg a szülők közötti viszony változott az elmúlt 1-2-3 évben?
Változott. És tudja, hogy hol a legszomorúbb? Az óvoda világa változott meg.
Igen.
Igen, az mindig a békeszigete volt. A anyuka meg az óvónő naponta legalább kétszer beszéltek, amikor bevitte a gyereket, meg amikor elhozta a gyereket. Mindent meg tudtak beszélni. 15-20 évvel ezelőtt az anyuka és az óvónő körülbelül hasonlót gondolt a gyerekről és a gyermeknevelésről is. Most ez látszik nagyon megváltozni. Az óvónők azt mondják, 50 feletti óvónők, hogy amit ők tudnak, az már nem jó az új gyerekekre, akik most jönnek be az óvodába, de már az anyukákkal sem tudnak beszélni. Nem tudják kiemelni a fejüket a mobilból.
Lehet tudni, hogy mi változott?
Megint ehhez ez sokkal több kutatás kellene, hogy értsük a generációk változását, értsük azt, hogy mi történik a fiatal családfők, család fenntartók fejében az oktatásról, mint szolgáltatásról. Ez egy nagyon különleges dolog. Megváltozott a munka. Az én édesapám még reggel 6-tól 2-ig dolgozott. Egy egész napja volt. Ma már mindenki 9-től 5-ig dolgozik. A szülők arról panaszkodnak az óvodapedagógusok, hogy ha 6-ig van nyitva az óvoda, akkor 6 óra 5 perckor megy a gyerekért. Igen. Ha 7-ig lenne nyitva az óvoda, akkor 7 óra 5 perckor menne. Mert hogy ők dolgoznak, nekik dolguk van. Azért fizetem az adót, hogy az óvónő viselkedjen, csináljon valamit a büdös kölkömmel. Azért fizetjük a tanárokat, hogy hát valamit csináljanak a kölökkel, mert mi dolgozunk. És ez rettenetesen megváltozik, és azt látom, hogy olyan, amikor etikai kérdések jönnek elő, és a gyerekek azt mondják, hogy szeretnének mondjuk szexuális felvilágosítást az iskolába, akkor ugye dermedten figyeli a felnőtt sereg, hogy de hát akkor most ez kinek a dolga? Régen a családoké hát volt. Családok, most, hát most akkor mindent rátolunk a tanárra? Tanítsa meg köszönni, tanítsa meg tisztességesen viselkedni, a fiúkat nyakkendőt kötni, köszönni, szépen beszélni.
Az iskolában a hierarchia az fontos dolog?
Nem az a kérdés, hogy fontos, van. Ugye, mert kiskorúak járnak az iskolába, felnőttek tanítják őket, így az aláfölé rendeltségi viszony az adott, ezt felborítani nem is lehet, nem is nagyon értelmes.
De nem arról van szó, hogy ezt borítják fel? Amiről idáig beszéltünk, nem arról van szó, hogy ez borul?
Szerintem a szabályok borulnak. Megnézzük a környezetünket, a szabályok elkezdenek szétmálni. Minden nagyon gyors, minden nagyon rövid. Küzdünk, mint a malac a jégen. Magunknak mindent ki akarunk kaparni. Az erősebb kutya szabálya mindenhol tetten érhető.
A malac a jégen, ezt most nem hallottam még ezt. Egy kérdés, ha már szabályok. A mobil. Nem szabad mobilt használni az iskolában. Betartják?
Betartják. Én megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen simán fog menni. A kicsik azok, ugye nagyon sok helyen a kicsiknél eleve tiltották, tehát nagyon sok általános iskolában nem lehetett bevinni, vagy nem lehetett használni. Tehát ők valahogy könnyebben kezelik ezt a részét. A gimnáziumban meg az látszik, hogy ahogy idősebb korosztályok felé haladnak, úgy egyre több olyan órát engedélyeznek, ahol a mobil használat az nem csak, hogy megengedett, hanem akkor bevonják az órai munkába, és ezt a fiatalok elfogadják. Tehát sokkal kevesebb probléma van belőle, mint ezt sejtettük volna, vagy gondoltuk volna.
Mi a tipikus probléma az oktatási jogok biztosának a szemével, az oktatásban, az iskolával?
Nincsenek kis fórumaink, ahol beszélhetnénk. Olyan gyakran derül ki, hogy a konfliktus az valami piszlicsárét dologból indul ki, amit a legelején meg lehetett volna oldani. És mivel erre nincs mód, idő, mindenki rohan, haladni kell az anyaggal, sokat tananyag, nem végzünk az év végére, jön az érettségi, meg fogtok bukni, és a többi. Egy ilyen folyamatos stressz helyzetben vannak, mindannyian, akik az oktatásban vannak, ezért, hogyha kialakul egy helyzet, ami valami gondot okoz valakinek, akkor nem találnak módot arra, hogy leüljenek 2 percre, vagy 5 percre. Mert akkor simán egy bocsánatkéréssel, egy kézfogással, egy jaj, ne haragudj, erre nem figyeltem, akkor holnaptól másként csináljuk. Ilyen egyszerűen megoldható kérdések lehetnének, és ehelyett már bíróságon kötnek ki az emberek.
Sokkal több ilyen bírósági ügy van, mint
én ledöbbenek attól, ugye én nem foglalkozhatom azokkal az ügyekkel, amivel a bíróság már foglalkozik, aha, de hogy elküldik nekem a bírósági iratokat, hogy képzeljem el, hogy már bíróságon voltak az ügye. Dermesztő, mert 15 évvel ezelőtt az emberek általános iskolai ügyeikben nem mentek bírósághoz.
Az iskola felkészült arra, hogy bíróságra menjen?
Nem, értelemszerűen nem. Ennyi jogász nincs is a rendszerben, hogy most akkor ügyvédek tárgyaljanak egymással. De mondom, én nem vinném el a világunkat abba az irányba, fura egy jogásztól ezt hallani, hogy jogászok csatázzanak általános iskolai kérdésekben, hát le kéne ülni egy-egy asztalhoz, meg kéne állítani az időt egy kicsit, és azt mondani, hogy hát a lelkekkel foglalkozunk, valami történik itt, ami senkinek nem jó, beszéljük meg a dolgainkat.
Hát nyilván az oktatási jogok biztosa ilyen belső kérdésekkel nem foglalkozhat, hogy mondjuk milyen az iskolák minősítése. Az embernek időnként olyan érzése van, hogy nem mindig a megfelelő emberek kerülnek a megfelelő helyre, nem mindig megfelelő az intézetvezetők hozzáállása. Lehet, hogy képzelem én, jó szóval sok mindent el lehetne érni, de a nem megfelelő ember ezt nem tudja megtenni. Ilyen tapasztalatok az ön hivatalában nincsenek.
De látjuk, hát az ügyeket látjuk. De nem az iskoláknak a minősége alapján ragadható meg jól a történet. Nincs olyan, hogy az iskolák, mert hogy ezerféle iskola van, és az mindegyik más. Nincsen olyan, hogy a tanárok, mert százezerféle tanár van, mindegyik egy kicsit más. Nem, én azt látom, hogy az oktatásnak, tehát tanárok presztízsét említette, hogy tekintélyét úgy fogalmazott. Az oktatásnak a presztízse van a béka hátsója alatt.
Nem nőtt meg most a pénz megemelésével, tehát emelik a tanárok fizetését, kapósabb a dolog, logikus, hogy akkor... Nem, én nem
így látom, mert talán messzébbről, vagy régebb óta látom ezt. Egy csapásra nem fog megváltozni a tekintélye az iskolának. Azért a tanárok többet keresnek, picit nyugodtabbak talán, vagy kevesebb úgy a konfliktus, amilyen hirtelen felindulásból történik, de attól az egész oktatásnak a presztízse nem növekedik meg.
De akkor mi a megoldás?
Ja, hát hogyha én adhatnék tanácsot.
Persze.
Ugye megtehetem, mert nincs ebben felelősségem, de hát én a magyar GDP 25%-át adnám át az oktatásnak és a tudománynak meg a kultúrának. Hát ha a Kárpát-medencébe szétnézünk, mi az, amit nem látunk mi magyarok, ami a miénk lehetne? Nincs tengerünk, nincs kőolajunk, nincs aranyunk, nincs gázmezőnk, nincs ritka fölfémünk, hogy eladjuk Trumpnak jó pénzért. Semmilyen befektetési területünk nem marad, mint a magyarok szürke állománya. Semmi. Ezért az iskolák presztízse, vagy az oktatás presztízse attól fog megnövekedni, hogy mindenki úgy érzi, hogy a boldogulás útja az oktatáson és a műveltségen keresztül történik.
Most ehhez képest vannak a statisztikák, amik azt mondják, hogy az elmúlt évtizedekben, akik tanárnak mentek, azok általában, nem a színjeles tanulók voltak, akár 2-3-as átlaggal be lehetett kerülni tanárképző főiskolára, amiből az következik, ezt Csetényi János mondta itt, hogy kétségkívül nem az egyetemet vagy főiskolát végzettek krémje ment el tanárnak. És meg szoktam kérdezni, hogy a tanárok hány százaléka alkalmas arra a munkára, amit végez? Nem kell válaszolni ám, de nyugodt.
Nem is tudok válaszolni, és nem is akarok válaszolni. Tudja miért? Mert ezekkel a tanárokkal kell dolgoznunk. Én nekem meggyőződésem, hogy a sokak által rossz tanárnak minősített tanárokkal is, ha másként bánunk, de nem csak velük, hanem a szülők, diákok, tanárok közösségével együtt, akkor mindjárt nyertesei lehetünk a dolognak. Ha Setényi János már legközelebb eljön, kérdezze meg, már lehet, hogy ő szóba hozta, hogy mitől izgalmas Szingapúr, amelyik az utóbbi 10 évben befektetett az oktatásba.
Mondok valamit Szingapúrról. Tudja, hogy a születési ráta milyen Szingapúron?
Nem tudom.
Egy körül, vagy egy alatt van.
Akkor nem hozok. Tehát, a szingapúri tehát, hozok ész ez, példát, mert ott azok ugyanolyan keletiek, mint mi vagyunk. Az elmúlt 10 évben iszonyatos pénzt fektettek az oktatásba, és az észt kicsi nemzet, ami jóval kisebb, mint a miénk, azt mondja, hogy individualisták vagyunk, kapitalizmust építünk, de az oktatást csak közösen csinálhatjuk, mert annyira kevesen vagyunk, hogy egy gyereketnek a kezét sem engedhetjük el. Ezt mondhatnánk mi is, magyarok.
Lát azért, hogy mondjam, most ez a kritikai hang, de valóban... hogy is mondjam, nem változott a helyzet ilyen értelemben? Mondjuk arról sokat hallani ma, hogy a magyar egyetemeket hogyan, miként támogatjuk, és hogy kerüljenek a nem tudom milyen rangsorokba, meg az első 100 közé, stb. Lát erre vonatkozó, hát akárhogyan is, most én vagyok a nem tudom milyen fogadatlan prókátor, a tanári fizetésemelés az egy fontos.
Nem kérdés. Nem, és nem is akarom csökkenteni ennek a jelentőségét, csak abban elringassuk magunkat, hogy a fizetés pillanatok alatt erre hozza a tekintélyét az oktatásnak, vagy az iskolának. De ez a változás, azt gondolom, hogy tetten érhető abból a szempontból, hogy egy csomó mindent sikerült konszolidálni. Sokan már nem emlékszünk rá, de 2010 előtti helyzetben a kisiskolák tanárai reszkedtek, hogy egyáltalán megkapják a fizetést. Miközben a nagyvárosok tanárai kafeteriát kaptak, különböző jutatásokat, külföldi utakat, konferencia részvételt, és a többi. Tehát az évfolyamtársak között hol ég és föld közötti különbségek voltak, miközben mind a ketten az oktatás rendszerében dolgoztak. És ezt az állami fenntartásba vétel azt ígérte, hogy ezt kezeli. Részben sikerült, konszolidálta úgy, hogy most már a fizetés az megérkezik, de az egészen, tudja miért nem tudott változtatni? Ez nem a mostani kormánynak a sara, hanem a rendszerváltás, ott a cipeljük ezt a terhet. Amikor az oktatást a rendszerváltás után újra szabták, akkor kerestek egy demokratikus magot, egy demokratikus fogalmat, amitől ez az oktatás most már más, mint a kommunista időszak oktatása. És ez a mag, ez a központi definíció, ez a szabad iskola választás volt, amit Magyarország totálisan félreért. Ez egy nemzetközi jogi fogalom, és arra vonatkozik, hogyha valaki egy államban élve nem elégedett az állami szolgáltatással, akkor saját pénzen vásárolhat magának egyházi iskolát, magániskolát, katonait, nemzetiségét, és a többi.
Mi ezt úgy értjük, hogy nem kell a körzeti iskolába menni.
Így van. Mi épületre.
Tehát ez totális félreértés?
Totális félreértés. Mi ezt épületre értjük. Ma már a tanítónénikért folyik a harc, mert azt gondoljuk, hogy ha ott végez a gyerekünk, akkor egyenes út vezet a Harvardra. Mi középosztálybeliek könnyékig belenyúlunk a kondérba, és kihúzzuk a legfinomabb falatokat, és a többit ott hagyjuk a mocsingot azoknak, akiknek nincs választási lehetősége. A tisztességes az lenne, ha a középosztálybeli bármikor azt mondja, hogy nekem nem elég az, amit az oktatás nyújt, benyúlok a saját zsebembe, és megfizetem, és a többit meg mind ott hagyom azoknak, akiknek ez elegendő, és így nekik még több pénz jut.
Erre azt mondják, hogy a középosztálybelinek is kijár az államtól, az a színvonal, stb. Kérdezek valamit. Valaki azt mondta egyszer itt ebben a stúdióban, emlékeim szerint, hogy a Klebelsberg-Kuno-féle reform, az tulajdonképpen kitartott, mert a nagy rendszer majdnem a 70-es évek közepéig.
Így van.
Ez így körbe. És azóta Azóta vergődünk, és nem tudjuk, hogy mi legyen. Ez körülbelül stimmel?
Én azt gondolom, hogy igen. Klebersberg Konon volt az utolsó. Nem, hát mondjuk a Kádár rendszer kétségtelenül megfogalmazta maga a szocialista oktatás ideáját. Nem az a kérdés, hogy egyetértünk-e vele, hanem nekik is volt egy a szocialista embertípus kiépítése. De hát a Klebersberg Konon a Trianon utáni tönkrement Magyarország idején látja, tudja, hogy az egyetlen kiút az oktatás és a kultúra. Mindent ide csoportosít össze, ugye két legyet üt egy csapásra, 3000 iskolát épít, és mindent ennek rendel alá, hogy a magyarok műveltek legyenek, és persze katonatisztekből és altisztekből csinál tanítókat, akik kitűnően végzett emberek, és okos, képzett, világlátott emberek voltak, és ők tanítják a kis nebulókat betűvetésre. Hát azt gondolom, hogy a magyarok állapota most sem változott meg. Ahogy említettem, erőforrásban nem lettünk többek. Ha lenne egy Klebersberg Konónk, aki el tudná érni, hogy minden fejlesztési forrást, oktatás, kultúra, tudományba fektessünk, akkor azon az úton indulnánk el, mint az ő idejében.
Hát akkor most valami optimistát kérnék a végére. Mert ez így nem tudom befejezni a műsort, hogyha valami kéne, de hát akkor valami optimista befejezés.
Én egy optimista alkat vagyok, tehát hogy különben valószínűleg 25 éven...
Lehetetlen feladatokat adok itt, bocsánat.
Nem, higgyel, az elmúlt 25 évben olyan sok emberrel találkoztam az oktatásban, hogy bizton állíthatom, hogy annyi jó ember, mint az oktatásban, sehol nincs. A gyerekekkel beszélgetve, most mi nagyon rossz példákat hoztunk fel, de olyan csodás gyermekeink vannak, hogy az valami egészen elképesztő. Arról azt ki tudjuk mondani, és mert csak rajtunk múlik, minden gyermek értékes, tele vannak értékekkel. És hogyha elkezdjük az erőforrásainkat arra fordítani, hogy megtaláljuk azt, hogy miben értékesek, akkor sok-sok sikeres magyar és boldog magyar ember lesz Magyarországon mondjuk a következő 25 évben. Ha tennénk akár ketten itt a Katolikus Rádióból egy fölhívást, hogy a gyerekek írják le, mondják el, rajzolják meg, milyenek legyünk mi magyarok 25 év múlva, kisebb fajta csodákkal találkoznánk, hogy a gyerekek megfogalmaznák, hogy milyen legyen Magyarország 25 év múlva. Lehet, hogy nekünk kellene bátrak lenni, és az az optimista megközelítés. Engedjük a gyerekeket most megszólalni, hogy mondják el, hogy milyen legyen Magyarország 25, vagy a Kárpát-medencei magyarság 25 év múlva.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa volt. Itt folytatjuk majd valamikor, néhány hónap múlva, reményeim szerint. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.